Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kun, szombat délután. Stuber Andrea vagyok, üdvözlöm Önöket, illetve először is üdvözlöm mai vendégemet, Kocsis Gergelyt.
Én is mindenkit üdvözlök.
Véletlenül Gergőnek szoktalak téged mondani.
Nem
ez.
Baj.
Nem baj? De, nem. Tehát az szabadon választott. Mert szabadon hogy egyébként választott. Színlapon olyan rigorózusan Gergely szoktál lenni.
Hát igen, mert ez a nevem végül is. Ez van az igazolványomban, meg a mindenütt, ami, ahova hivatalosan le kell írni, de nem szólítatom magam Gergelynek senkitől. Ez nagyon nehéz volt elmagyarázni először a színházban. Mert így írták, hogy Kocsis Gergő. Ne azt írjátok ki, mert az a nevem, hogy Kocsis Gergely. És akkor elkezdtek Gergelynek szólítani. De nem kell engem úgy szólítani, csak így hívnak, hogy Kocsis Gergely. Nem beszélve arról, hogy ugye van egy olyan is, hogy Gergőként is lehetnék anyakönyvezve. De hát én Gergelyként vagyok. Nekem ez nem volna ennyire fontos, hogyha az anyáméknak nem lenne fontos.
Végül is ők adták.
Igen.
Kötődnek hozzá.
Igen.
Hát most a legutóbb színlapon a Katona József Színházban szerepeltél most, ezt úgy, de csak úgy csatlakoztam ahhoz, amiről beszéltünk, meg, mert hol szerepelnél máshol. Na, tehát, hogy most volt a Katonának két évi rendes bemutatója a Katona József Színházban és a Kamrában, és a Kamrabelét Gotár Péter rendezte, Ahol a farkas is jó címmel, a Katonában a nagy színpadon pedig Asher Tamás Gorki darabot rendezett, és engem kicsit meglepett, hogy te ebben voltál Ashernél, nem pedig Gotárnál, akinél te rendszeresen szoktál játszani téged. Meglepett ez a leosztás?
Nem lepett meg, mert egyrészt miért lenne törvényszerű, hogy ha a Gotár rendez, akkor én abban benne vagyok. No, az adatok ezt mutatják, de én nem tudom, hogy a háttérben hogy osztják a színészeket, vagyis csak ilyen elképzeléseim vannak róla. Hát lehet, hogy most úgy alakult, hogy az Asher azt mondta, hogy én legyek ez, és akkor a Péter megengedett. Tudok olyan esetekről, vagy sejtek olyan eseteket, amikor nem engedett, de most engedett. Nem lehet mindig együtt dolgozni.
De azért ő tulajdonképpen úgy tekint téged, mint alapszínészét ebben a társulatban.
Ő úgy tekint engem, és én is úgy tekintem
mint alaprendező
ezt a helyzetet, mert hiszen, ha csak statisztikailag nézzük az én eddigi rövid, vagy most már nem is olyan nagyon rövid pályámat, akkor valami 16-17 előadásban dolgoztunk már együtt, meg még egy-két filmes dolgot is, úgyhogy kétségtelen, hogy ő rendezett engem eddig legtöbbször.
A főiskolán találkoztatok már?
Hát a főiskolán bizonyos rendezővizsgákban látott, igen. És akkor volt egy vizsga, a Zsámbéki rendezte a Csapda címűt, ami a Kamrában volt, és az ő a saját osztályának, és abban a Fábián Gábor és én, mint bábszínész hallgatók voltunk ilyen kedves kis elemek. Tehát nem mondanám, hogy szerepeket játszottunk, egy szekrényben játszódott, és annak a szekrénynek az ajtaját minden jelenet után be kellett csukni, és a következő jelenetre ki kellett nyitni. És ezt tettük mi. Bizonyos kis részvétel is volt azért, de nem szerepeket játszottunk ebben az előadásban.
Ilyenkor az ember alakít? Sok ajtócsukásban meghatározza
hát
magának, hogy mikor, hogy?
Hát ilyenkor egy lánglelkű főiskolás természetesen alakít, és megpróbál minden másodpercet, amit színpadon tölt, a lehető legtöbb tartalommal megtölteni. Nagyon homályosan emlékszem csak rá. De
nyilván a szekrény ajtó nyitás arzenáját bemutattad,
hát
ha ezt többször kellett.
Biztos, hogy nem nyitottuk ki kétszer egyformán. Nem emlékszem már.
Uh-huh. Jól jártál ezzel a fényevőkkel, a szerepeddel? Milyen szerepnek érzed ezt?
Hát szerintem jól jártam, mert hát egyrészt olyan szerepnek érzem, amilyen még nem volt talán, és mondjuk az évek előre haladtával egyre kevesebb esély van arra, hogy olyat játszon az ember, amilyet még nem. De most igazán úgy érzem, hogy mondjuk a szokásos habitusom, vagy a szokásos színészi működésem nem ellentétes, de valami másmilyen feladatot bíztak most rám. És jó érzés volt ennek igyekezni megfelelni, és jó érzés lesz még igyekezni ennek megfelelni. ez egyik ok, amiért jól jártam, a másik ok pedig az, hogy azért nem rossz dolog az Asher Tamás Gorki rendezésében kvázi főszerepet kapni. Tehát most tekintsünk el attól, hogy ez milyen szerep. Ez önmagában is egy nyerésként könyveli el az ember. Még most. Talán.
Az, hogy ez most egy másfajta szerep, ezt te látod a partnereiden is, hogy most másképp viszonyulnak hozzád, másképp bánnak veled, hogy egy olyan figurát játszol, amilyet még körülbelül nem játszottál, igen, én is nagyjából így érzem.
Nem tudom látni, mert együtt fogtunk hozzá, és együtt alakítottuk ki az egészet, mindenki magát, és mindenki a szituációt, tehát nem tudom, mit tennének, hogyha egyszer csak, ugye semmiből egyszer csak ott állnánk próba nélkül, és akkor látnák biztos mást, máshogy élnék meg, de ugye ilyen helyzet nincs. Tehát az olvasó próbától a bemutatóig, és tovább együtt haladtunk, így aztán, mivel az végignézték az én, nem tudom, próbálásomat, vagy küszködésemet, vagy munkámat, ezért aztán nem hiszem, hogy bárki a kollégáim közül meghökkenne ezen.
Nehéz szerep ez?
Nem tudom. Nem nehéz szerep, az a nehéz szerep. Szerintem nagyon is könnyű szerep. Ez most lehet, hogy meglepő, de nagyon is könnyű, mert nagyon valamilyen. És noha párhuzamos igazságai léteznek, tehát választhatunk szinte minden ponton, hogy ez ember most hogy viselkedik, hogy reagál, nem tudom, mit csinál, de választhatunk, és van minden ponton, lehet gondolni valamit róla. A nehéz szerep szerintem az, amikor percek telnek el a színpadon azzal, hogy az ember beszél, de Isten igazából nem tudja visszakeresni, vagy felfejteni visszamenőleg, hogy mikor, milyen idegállapotban volt, vagy lelkiállapotban volt, és miért. Ebből a szempontból szerintem ez a protestor, ez egy nagyon könnyű, jó, semmi nem könnyű, de mondjuk hálás szerep, vagy nagyon izgalmas dolog foglalkozni vele. Mert mindig ad valamit, vagy mindig el lehet. Több olyan momentum van, ami teljesen felesleges itt kitérni és fejtegetni, de több olyan momentum van, amire az utolsó pillanatban jöttünk rá, hogy de hát ezt mindig itt elkedélyeskedtem, mondjuk, és közben meg ugyanez a gondolat lehet borús is, pontosan ugyanabból az okból. Csak éppen ez az ember a miensége folytán most nem fölfele perdül egy ilyen mondatból vagy fordulatból, hanem most éppen lefele perdül, mert akkor érdekesebb lesz az, amit utána mond. Na, ezt az általános hülyeséget befejezem, de hogy éppen ezért nagyon gazdag szerep, és ezért használtam kicsit helytelenül a könnyű szót. Élvezetes szerep, talán inkább így mondom.
Sokféleképpen lehetett ezt próbálni? Tehát ez egy erősen valamilyen szerep, de ennek a kifejezése az nagyon sokféle utat adott próbán, hogy hogyan, merre?
Sokféle utat adott, igen. Van egy nagyon, nagyon egyszerű felszíne, ami az első olvasásra nagyon világosan.
Ez az úgynevezett szórakozott
professzor? Hát az szórakozott professzor, aki semmit nem vesz észre, ami fontos. Ám ami a tudományban van, vagy ami nem is annyira fontos, talán az abba bele van őrülve, így aztán nagyon kedves alak. Tehát ezt rögtön lehetett látni, és éppen ezért nagyon hamar el is lehetett kezdeni próbálni. Tehát nem az történt, hogy az ember vakarászgatta a tarkóját a színpadon, hogy hogyan, hanem így ezt elkezdtük próbálni, ilyen egyszerűen. És akkor szépen, lassan, nagyon sok pontról kiderítettük, hogy na itt most ez a professzor éppen nem megfeledkezik arról, hogy ő szórakozott, vagy stb. Tehát, hogy egyszerűen és szakmaiatlanul fogalmazzak, a felszínét nagyon hamar el lehet kapni, de aztán minden ponton meg kell keresni, hogy ebből mi az igaz.
És a tudósságából?
Különben egy paródia.
Tudósságából egyébként mi az igaz? Hogy van elképzelve, egy valódi tudós, vagy egy
úgy van elképzelve, hogy nem megmester, tehát hogy ő valóban, tehát hogyha meglennének a csatornái, és a tudományos életben ő valahogy tudna létezni, vagy betörni, akkor ezek a gondolatok létezők. létezők, és ne, tehát nem egy humbug, amiről ő gondolkodik. Ez a mi verziónk. De erről is dönthettünk volna úgy, hogy ez az ember ételfestékeket öntöget össze otthon, és képzeleg. De mi úgy döntöttünk, hogy ez valóban egy létező gondolkodó. Ugye nagyon nehéz, mert 1905-ös a darab, és mi, ez talán látható, mi nem 1905-ben játsszuk, nem is 2014-ben, hanem valamikor lebeg ez a közelmúltunkban, ez az előadás. Ezért nagyon nehéz bizonyos nézeteket, akár a tudományosakat, akár a társadalmiakat érvényessé tenni. Ugye nem beszél a koleráról, tehát hogy mondjuk amikor mi játsszuk ezt a darabot, úgy körülbelül a 80-as évekre képzeljük, akkor már ugye a kolera nem volt talán egy létező dolog, legalábbis...
Én nem tudom, valahogy az olyan átvittnek hangzik az előadásban.
Hát persze, hát szerencsére, ezért is nem kerestünk egy modern betegséget, tehát nem aktualizáltuk mániákusan, de például a tudomány területén ugye ez egy nehéz gondolkodás volt, hogy mivé változtassuk át ezt a fehérjékkel való bajlódást, hiszen tudható, hogy azért azóta ebben a világban nagyon komoly erőrelépések történtek, de végül úgy döntöttünk, hogy úgy kell annak, aki a tudomány aktuális szempontjai szerint vizsgálgatja, hogy ez az ember hol tarthat az aminosavakkal, akkor rosszul nézi az előadást.
Gondolja át a dolgot, igen. Mit csinál itt a nézőtére. Egyébként így praktikusan, te ott mivel ilyen, tényleg nem forró vízzel, ilyen füsttel valamivel dolgozol, mert állandóan füstöl ott a szobád,
igen,
meg a fazekad.
Igen,
meg
én csinálom. Szemfényvesztés.
Szemfényvesztés. De az ilyen színpadi füst, színpadi nem? Ami füst, ott valami ott, szokásos, valami ott be van
igen,
téve.
Igen, a... szokásos
színpadi. Na jó, de az valahogy nem így, szóval nem. Na jó, mindegy.
A technika...
Tehát magad is elcsodálkozol, hogy füstölött. Jó. Igen. Na, hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk. Thank you. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Kun, szombat délután Kocsis Gergely színész a vendégem. Fényevéssel foglalkoztunk az első blokkban, de most egy kicsit ellépünk ettől hátrább. Te báb színészként végeztél, igen. Biztosan unod, hogy ezt így
nem unom, azért nem adok minden
neked.
Nap interjút.
Igen, de hát ez viszonylag meglepőnek tűnhet. Nem is tudom egyébként, hogy nem az az általános bábosztály, tehát nem az a fajta bábosztály voltál, ami azóta több is van, tehát ilyen Metzner, Csizmadia féle, hanem egy korai bábosztály volt.
Az valami, első.
Tehát akkor korábban nem is volt még ilyen.
Mi voltunk az első
Békés bábosztály. András Békés volt az első mélyes. Ember, aki egy bábosztályt indíthatott, igen. És te ebbe kerültél
igen.
Bele.
Igen.
Na most, ugye hát nem lettél bábszínész, de nem, hogy te nem lettél bábszínész, hanem néztem egy nagyon jól jegyzett vizsgaelőadásotoknak, Spiró György Kvartett című darabjának a szereposztását, amiben Mészáros Sára, Fábián Gábor, Réti Iringó és te játszottatok.
Egyikünk sincs hát, a báb művészet.
De, és hát, hogy nem csak nincsen, hanem egyébként kifejezetten prózai színészként, pont, hogy nem. Tulajdonképpen ti tudtátok magatokról, hogy mindannyian ilyen vigaszágas színésznövendékek vagytok, és egy percig sem gondoltátok komolyan szegény Békés András bánatára, a báb színházat, vagy hogy volt ez?
Azt nem tudom, hogy a Békés bánata hogyan volt. A Békés nagyon, nagyon következetesen és fegyelmezetten viselkedett, és nem engedett belátni az ő érzelmeibe. Nagyon helyesen szerintem a bábbal kapcsolatban. Hanem mi nagyon becsülettel kijártuk az iskolát, a bábszínész képzés részét is. Csodálatos dolgokkal találkoztunk, de hát pont az imént felsoroltak valóban úgy kerültek ebbe az osztályba, hogy nem fértek be a horvai osztályba, viszont a bábszínész osztályba kevés jelentkező volt, tehát éppen azért, mert ez volt az első, és senki nem is tudta, hogy ez mi, vagy hogy mi lesz, vagy hogy van egyáltalán. Ezért aztán úgy kellett... összeseperni 10 embert, hogy az osztály elindulhasson. És ehhez mérten szerintem nagyon helyesen viselkedtek velünk. Nagyon sokat báboztunk. De ez alatt a 4 év alatt nem gondolkodtunk arról, tehát nem azzal keltünk, feküdtünk, hogy mi bábszínészek, avagy nem bábszínészek akarunk lenni, hanem dolgoztunk nagyon-nagyon-nagyon sokat. De valahogy egyikünk sem váltott vágyat ez alatt a 4 év alatt. Ez nem tudom, hogy miért van. Miközben elájultunk bizonyos báb dolgokon. Szerencsénk volt több fesztiválon részt venni Európa szerte. Csodálatos előadásokat láttunk, amelyek báb előadások voltak. Személy szerint én nem szerettem csinálni a báb előadásokat, mert és nem a szokásos exhibicionista kielégületlenség miatt, hanem egyszerűen engem idegesített az a dolog, hogy nagyon precízen kell valamiket hát mozgatni. Tehát, hogy ez igényel valamilyen nagyon, nagyon finom képességet, ami a kéz és a koncentráció, és egy sokkal bonyolultabb átlényegülést is jelent. És egyszerűen én nem szerettem ezzel babrálni, nem tetek róla.
De akkor ugyanebből a megfontolásodból az is terhedre lehet, ha nem bábszínészként, hanem minek nevezzünk élő egy az egyben színészként, erősen fizikai jellegű feladatod van előadásban, ami pedig előfordulhat mondjuk akárkinél Gotárnál is.
Igen, igen, de az valahogy mindig az mindig annak az embernek a feladata, akit játszani kell, és ez a transzponálás az valahogy magától megtörténik. És most nem, ami nem sikerül, azt a néző nem látja, de én tudom, hogy mi nem sikerült eddig ilyen feladatok közül. Tehát amit én nem tudok megcsinálni, az ugye nem kerül már a színpadra a néző elé, de volt ilyen sok, hogy nagy tervek voltak, hogy mivel mit kell majd, mennyit babrálni, és hogy lesz majd, meg nem tudom mi.
Tehát úgy érted, hogy manuálisan ügyetlen vagy, vagy fizikailag nem vagy összeszedett eléggé?
Rendkívül lusta, türelmetlen, és ideges leszek, hogyha mindig ugyanúgy kell valamivel csinálni. Ez persze, de talán a lustasága a fő.
Na most ahhoz képest, hogy nem vettek föl a Horvai Máté osztályba, ahhoz képest minden, ami utána történt, ha az ember kívülről nézni, arra utal, hogy rólad elég hamar kiderült pedig, hogy egy nagyon tehetséges színészetre született ember vagy. Tehát már a főiskolán te a legjobbak vizsgarendezésében Schillinggel kezdted dolgozni. És aztán pedig befejezted a főiskolát, és akkor téged bábosztályost a Katona József Színház szerződtetett. Tehát hol, ott közben történt veled valami, vagy egyszerűen abban a helyzetben
közben
nem ismertek
nem
föl
tudom,
téged.
Nem tudom, nagyon nehéz a saját tehetségemről, meg annak a felfedezéséről beszélni, mert nem tudom pontosan, hogy történt.
De te például nagyon régen felfedezted már a saját tehetségemről?
Természetes. Nem, egyébként nem. De nagyon egyszerű oka is lehet ennek, hogy azon a felvételin én elrontottam. Tehát egyszerűen ott egyszer csak volt egy együttélés, volt egy hét, amit sok-sok évvel utána már elárultak, hogy én abszolút benne voltam abban az osztályban. De volt egy, ugye minden együttélésnek van a végén egy vizsga, amikor föl kell menni az Audrey-ra megint, nem jelenetek vannak, nem együttélés, nem érzékeny figyelem, hanem most akkor mondja el ezt és ezt a verset. És akkor én flegma voltam, és de koncentrált, és ott elrontottam. Tehát egy vizsga helyzetben nagyon rosszul muzsikáltam, és egyszerűen, mivel ez egy demokratikus módszer, ott ült 40 tanár, és nem 21 tette fel a kezét, hanem nem tudom mennyi, de nem 21 az biztos, ami kellett volna ahhoz, hogy engem oda fölvenjenek. Annyira meg nem voltam mániája valószínűleg a Horvainak, hogy elindítson egy harcot, nem tudom. Mi lett volna, ha a kategóriájú témák amúgy is fölöslegesek és időpocsékolások, de lehet, hogy jobb, hogy minden így történt, ahogy történt.
A vizsgahelyzetben, hogy nem vagy jó, ez, ha mondjuk vizsgahelyzetnek veszünk egy premiért.
Azt feltétlenül annak veszük.
Akkor az máig így van, az vagy az ember
van. Én máig így van. Nagyon érdekes, hogy újabban az utóbbi egy-két évben az a szokás nálunk, hogy ugye van egy házi főpróba, ami találkozás az első közönséggel. Utána van egy jegyes, rendes, eladott előadás, ami viszont még nem a premier. És utána van a premier. És az ember akkor is a premieren izgul. És azt megelőző két alkalmon nem.
Tehát ez maga az izgulás, ami akkor rontja a koncentrációt?
Abszolút, abszolút.
És akkor így bakizik, meg
például,
elfelejt, meg nem tudom.
Ha a premiért láttad, de neki fényes bizonyítékát is láthattad. Előtte nap és utána nap lazán és oldottan működtem, mondjuk én. De az, ott kiszárad a száj, és ez egy negyed óráig tart, de ha az ember kezdőszereplő, és az első negyed óra az övé, már pedig ebben a helyzetben félig meddig így van, akkor az nagyon nagy.
A súlyosbítás.
Igen, igen. Emlékszem, hogy a Fekete Tej című előadás jó pár évvel ezelőtt, annak az első a premier első 10 percét nem tudtam fölidézni a premier után. Azt mondták, hogy minden rendben volt, mondom, akkor jó. Nem emlékeztem.
Bejöttél és nézted a vonatot.
Nem, hát igen, tudom, hogy mi történt, de szóval nem tudtam magamról, annyira izgultam. De úgy, hogy előtte 5 perccel még semmi bajom nincs, nem volt. Furcsa.
Ez rossz?
Én nem tudom. Hát ott a prompt elég vacak, az biztos. Meg tudni, hogy ez most mindjárt lesz. tehát például tegnap előtt, vagy mikor volt ez a premier, tudni 3-4-7-kor, hogy nem izgulok, semmi bajom. De mindjárt be fogok menni, és remegni fog kezem, lábam. Ez szörnyű érzés. Hát ez van.
Hát ilyen.
Ez 2,5 havonta megtörténik az emberrel.
Előbb-utóbb hozzászokik talán.
De nem lehet. Úgy látszik, hogy nem lehet. És nagyon különös, hogy másnap ugyanúgy tele van a színház, ugyanaz a feladat, semmivel nem rutinosabban hajtja az ember végre, tehát még mindig nagyon kell figyelni, még nincs kész az előadás, még sokáig kell fejlődnie, de semmiféle izgulás nincs.
De akkor ez tőlünk van, premier közönségtől?
Nem tudom, a szótól, a vizsga, vagy nem tudom, nem tudom, hogy mitől. És bocsánat, nem általánosítok, ez most csak magamról beszélek, tehát nem mindenkinél van ez így.
Na, tehát, hogy azt, ha megpróbálnád felidézni nekem, hogy hogy fedeződtél fel a főiskolán, vagy ez hogy történt, hogy egyszer csak...
Benne voltam nagyon, nagyon jó rendezővizsgákban. Tehát ez, az az isteni szerencsém volt, hogy évfolyam társaink voltak a Schilling, Rusznyák, Rétli, Forgács, tehát ez a nagyon erős székely osztály, ez egy év, tehát egy év folyam voltunk, és értelemszerűen mi a mi évfolyamunk volt a törzsgárdája ezeknek a vizsgáknak. Ezeket a vizsgákat nagyon-nagyon nagy szakmai érdeklődés kísérte. Szemben bizonyos, mondjuk például a bábszínész mesterség vizsgákkal, vagy ilyesmikkel. Így aztán én rólam, és mindannyiunkról, akik ezekben a vizsgákban rendszeresen részt vettünk, az egész magyar rendezői, színházvezetői krém nagyon hamar értesült, hogy mi létezünk, és vagyunk, és hogy körülbelül milyenek vagyunk.
És aztán gyakorlaton voltál a Katona József Színházban?
Igen. Tehát volt a bál, amit a Schilling Árpád rendezett, és akkor azt nyáron csináltuk ott a Zsámbéki Romoknál, és az az előadás azt a Zsámbéki beemelte a kamrába, tehát akkor már benne voltam egy előadásban. Akkor ott az alapján fölhívott, mert ott valami nagyon kiszúrt, és akkor fölhívott, hogy az elveszett levelet rendezi, és hogy abban én legyek benne, mint egy nagyon pici szereplő. Mondom, oké. Nagyon, ezt most így nagyképűen mondom, nyilván ugrándoztam örömömbe. És akkor kérdeztem a Békést, hogy ez most azt jelenti, hogy én a katonán vagyok gyakorlaton, vagy ez most hivatalosan, ez most mi? Hát most benne vagy egy Zsámbéki rendezettől, hogy semmivel. Na mondom, oké. És akkor belekerültem a Periklészbe, a Zsolt térbe, és még ugyanabban az évben belekerültem, a Schilling rendezte a Közellenséget, tehát 4 előadásom volt a Katona József Színházban, a repertoáron ebben a pillanatban. Miközben a Dzsungelkönyvében játszott az egész osztályunk a Pesti Színházban. És akkor Zsámbéki egyszer egy ilyen furcsa délelőttön megkérdezte, hogy ne szóljak én a Hegedűs Gézának, hogy hagyjon már téged ki abból a Dzsungelkönyvéből, mert itt most már annyi dolgot kezd lenni. Ja, és ha már annyi darabban, vagy nem lenne egyszerűbb, ha leszerződnél.
Figris.
Így fogalmazta meg. Csak hogy elüsse a dolognak a jelentőségét.
De nem mondhatta volna azt, hogy hát ha véletlenül elmennél, innen fölborulna a repertoárunk. Ja,
nem tudnánk volna játszani. Azért nem rám épültek ezek az előadások. Na hát így volt. A háttértörténetet nem tudom, hogy ki és miért gondolta így ezt komolyan. Nem is nagyon akarom megtudni.
Hallgatunk zenét. Thank you. Színházi belépő, ez a műsor megy. Kocsis Gergő a vendégem, mert ha nem írom le, akkor lehet Gergőnek mondani. Igen. No hát ott tartottunk, hogy főiskolát elvégezted, és a Katona József Színházba kerültél, és tulajdonképpen elég 15 éve vagy már ott. Na. És én úgy érzem, hogy eléggé ciklikus volt ez a 15 éve. Tehát voltak időszakok, amikor főszerepeket játszottál, akár egymás mellett, tehát volt egy nagy nyomás volt rajtad, vagy te voltál egy nagy nyomás főszerepben, máskor meg kevésbé foglalkoztattak, és ezt én úgy soha nem értettem. Te észrevetted, hogy van egy ilyen ciklikusság, és hogy ez vagy nem tűnt fel neked, vagy
nem
ez
tudom,
nincs is?
Ciklikusnak nem nevezném. Volt egy év, amikor csináltuk a Bodó a Motelt, a Puntila és a Mattit, a Máté Gábor.
A Csongor és Tündét
és a Fekete Tejet. Ez négy bemutató volt, és mind a Motelnek nem én voltam a főszereplője, de hát mondjuk így bennálltam végig, 3,5 órát. De a másik háromnak én voltam a főszereplője, vagy egyik főszereplője. És akkor már nem tudom most fölidézni, de azt megelőző év meg valami nagyon sivár volt.
Igen.
Sőt, talán az azt megelőző 2-3 év is nagyon sivár volt. És én onnantól, hát ez itt durrant be nekem, vagy itt kezdtem azt látni, hogy lehet, hogy ezek az emberek gondolkodnak bennem. És azóta én nem érzek ciklikusságokat, az óhatatlan, hát nem senki nem játszott folyamatosan főszerepeket. Azért azóta is elég sok szép nagy szerepet csináltam, hát ilyen év azért ritkán van, mint az imént említett év, de azóta nem panaszkodom én. Az is lehet, hogy azok az időszakok, amikről azt mondod, hogy mondjuk úgy vehette észre a néző, hogy kicsit eltűntem, lehet, hogy ez jól is esett talán. De a feladataim azok azóta folyamatosan mindegyik érdekel, és mondjuk ez az elég lényeges.
Volt ez az évad, amit most igen. Említettél, amiben ezek a bemutatók voltak. Abból az évadból, ami nagyon sok nagy komoly főszerepet hozott, jól jöttél ki? Mert például én, ha úgy visszagondolok, akkor az úgy rémlik, hogy azért az nem volt mind egyformán nem. Emlékezetes. Nem. Mondjuk például a Csongor benned hogy él?
A Csongor az bennem úgy él, hogy egy csodálatos munka volt a Zsoltér Sanyival. Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon élveztem. Nagyon élveztem. És ha lehet olyan, hogy valami munka fontos, és annak a munkának a fogadtatása nem fontos, ha ilyen van. Nem mindig van ilyen, de főleg nincs ilyen. De ebben az esetben én kénytelen vagyok azt állítani, hogy az nekem ebben az esetben összejött. Tehát nekem az annyira fontos volt, és annyira jó volt az egész, és aztán annyira pokoli volt játszani azt az előadást többnyire. De nem, ha lenne időgép, én azt nem hagynám ki. Tehát, hogyha megint szembe jönne, megint ugyanúgy ezt megcsinálnám. De én nagyon sokat fejlődtem abban, vagy nem tudom, mit csináltam abban. Tehát egyrészt nagyon meghatott, hogy a Sanyi ilyet gondol. Tehát minden ott kezdődik, az ember kap egy marha nagy szerepet, nem tudom, hogy majd mikor, hány évesnek kell majd lenni ahhoz, hogy erre azt mondjuk pihana, és akkor mi van. Tehát amikor az ember látja magát, tök mindegy, hogy Tehát hiába a 16-ot dolgoztunk már a Gotár Péterre, ha jövőre megbíz egy főszereppel, ugyanolyan újongás lesz a lelkemben, mint hogyha először bízott volna meg. Mert ugye a mi szakmánk az olyan, hogy sose lehet azt állítani, hogy én tudom ezt csinálni, és jó vagyok. Nyár közepén rémes rohamok jönnek rá az emberre, és a szakmánk meg olyan, hogy nem tudom kipróbálni nyár közepén egy horgásztópartján, hogy tudok-e még színészkedni.
De most itt közbevetem azt, hogy amint látom, te rendszeresen visszamész Pécsre, ahol valaha egyetemista voltál, és a Jánusz egyetemi színpadon te ott játszol Ador Jáné Bálinttal együtt, aki szintén Pécsen volt egyetemista, és ezt nekem most észrevettem, és ezt végtelen bájosnak találom, hogy te oda visszajártok színjátszani nyaranta.
Igen. És tavaly nem voltunk, és nekem nagyon hiányzott.
És akkor nyár közepén hirtelen nem is tudtad, hogy te tudnál-e még jó színész.
Hát nem, de csak így példaként mondtam, hogy de miért is? Ja, ez onnan jött, igen, onnan jött, hogy nem tudom, hogy mikor lehet azt mondani, hogy éleszek mondjuk a Csongor, és hát jó, hát persze, naná, hogy éleszek. Tehát nem tudom, én ilyet nem tudok gondolni. Tehát annak nagyon örültem, és nagyon-nagyon jó munka volt. És hát elég speciális előadás volt, ugyebár, és ez nem feltétlenül találkozott azoknak a diákoknak a érdeklődésével, akik jöttek egy magyar klasszikust befogadni.
Ez a Zsótér Ülőkorszakából való előadás volt.
Így van, ez az Ülőkorszak kellős közepe volt.
Igen. Mondok egy másik szerepet, amit szerintem biztos, aminek gondolom, hogy biztosan szintén örültél, az a Hős és a Csokoládé katonában.
Igen.
Azt most le fogják venni? Azt most láttam négy év után. Ez sajnálod? Fáj majd a szíved érte, vagy elég volt ezt négy évig játszani?
Hát egyrészt fáj a szívem érte, mert fontos szerepe volt az eddigi pályámnak természetesen. Másrészt, hát amikor már úgy nehéz, vagy már havonta egyszer kell játszani, mert már olyan akkora csak az érdeklődés rá, hát akkor el kell engedni. Tehát nem sirattam még soha szerepet, akármennyire szerettem, vagy akármennyire sikeresnek számított, vagy valaminek. Meg hát szerencsére mindig van új, tehát ez mind nagy mázli, tehát nem fogok megrendülni. Nagyon fontos, mindig is fontos marad nekem az a szerep.
Abban a szerepben alakításban sok volt belőled? Belőled magadban?
Az olyan érdekes, mert azt úgy mondta Gábor, mikor még esekeztük, hogy olyan szerepet játszom, ami olyan, mint én. Hogy teljesen olyan, mint én. És hát ez nagyon nehéz, mint utólag kiderült. Ennek nagyon örültem, hát az szuper, hát nagyon jó. De
aztán az nem próbáltad, és nem találtad?
Hát az nem úgy van, hogy olyan. Egyrészt nem olyan, mint én. Én eleve nem vagyok katona. Na például, ez már egy nagyon komoly
távolság. Na jó, hát azért ő se lelkéből lelkedzetten volt katona.
Jó,
valahogy.
Világos, persze, de nagyon nehéz volt, vagy utólag tudtam csak megérteni, hogy mire gondol ebben az esetben a Gábor. Tehát nekem van valóban egy olyan tulajdonságom, hogy így, amilyen ennek a Bluncsli kapitánynak van. Na tehát attól ez a Bluncsli kapitány még egy szuverén ember, akit el kell találni, és az lehetetlenség, hogy én pötyögjek ott, mert hogyha ez olyan, mint én, ez a Bluncsli kapitány, akkor az nem jön le a színpadról.
Tehát neked van szükséged arra, hogy ne olyan legyen, mint te? Mert különben úgy érzed, hogy nem játszottál semmit?
Egyáltalán a színpadon ez semmi nem olyan, mint én, vagy nem tudom. Tehát eleve hangosabban kell beszélni, képviselni muszáj valamit. Ha pontosan, ha jól dolgozunk, akkor mindig tudjuk, hogy mit, de ezt képviselni kell. Ha olyan, mint én, akkor Nem lehet így, hogy olyan.
Különben meg álmosnak is kell lenni az első felvonásban.
Például álmosnak is kell, az megy. Bármikor. Tudom, azt elő tudom állítani.
Na, hallgatunk egy kis zenét, és aztán az utolsó szakaszra fordulunk. Thank you. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, a Rádió Kun, szombat délután van. Kocsis Gergővel beszélgetek, Csalóczki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Adtál 2001-ben egy interjút. Nem, több interjút adtál, én például egy 2004-es Zsője interjúból tettelek el magamnak. De 2001-ben, de nagyon sötéten láttad ezt a világot, amivel akkor nem olyan régen léptél bele, ez a színházi világ, azt mondtad, és ez nagyon plastikus, ezt így azért ezt én most fel is fogom olvasni, ami nem ér fel azzal, mintha te mondanád, de mégis, amikor elmész egy aluljáróban, akkor szembe találkozol azzal a korosztállyal, amelyről azt gondolnád, hogy te leszel számukra a Darvas Iván. De a baseball sapkákból és a görkorikból azt érzed, hogy ez a generáció sohasem fog beülni a színházba. Ha ezt végig gondolom, akkor arra jutok, hogy 50 évesen vagy a macskák egyik szerepét játszom Ensuite 3 évig, szombaton 2 vagy nem leszek színész. Nem tudom, mi az útja annak, hogy ennek a műfajnak, hogy színház 15 év múlva még legyen értelme. Hát eltelt majdnem 15 év, és miközben egy-két dolgot felismerünk ma is.
Ilyen ember voltam.
Másrészt meg mégis itt vagy és csinálod, ami mindenképpen arra utal, hogy ennek van értelme.
Igen, én értem, hogy ezt akkor miért mondtam.
Az lett, amit gondoltál, körülötted, vagy azért jobb lett a helyzet, vagy máshogy alakult?
Továbbra is szoktam ilyeneket érezni, mondjuk a tömegközlekedési eszközökön, vagy iskolák környékén, ahol járok napközben, látok reggelente diákokat menni a villamoson, és nem tudom őket elképzelni, hogy ők be fognak jönni, tök mindegy, hogy melyik színházban maguktól. Tehát egyszerűen ezt nem látom. Miközben azt látom, hogy nálunk szerencsére teltházak vannak, és jönnek fiatalok is, de azt is látom, hogy micsoda nagy lasszózás folyik ennek a dolognak az érdekében. Ez a Darvas Ivános mondat, ez nagyon édes magamtól. Az a része pedig, azt a részét továbbra is sötéten látom, de ezt szerintem nem mondok semmiféle újat azzal, hogy mondjuk a színművészség respektje az pillanatnyilag hol tart ma Magyarországon, vagy egyáltalán a kultúra respektje, hát azt nem is tudom, hogy hogyan kell megjavítani, de most nem jönnék elő azzal, hogy kik ma a sztárok, és kiknek kéne lenni. Tehát most ezt a témát hagyjuk, mert ezt mindenki tudja, akinek józan esze van.
De és akkor minden mellett bemész a főiskolára, ami ma már egyetem.
Igen.
És tanítasz.
Így van.
Tanítod a fiatalokat. Így akkor van. Azért a mai fiatalokat, legalább azt a részét, amelyik nem a nézőtérre megy be, igen, hanem a színpadra, igen, készül bemenni, azokat mégis ígéretesnek, vagy reménykeltőnek találod?
Nagyon,
mit lehet mondani
és nagyon,
nekik?
És nagyon érdekesnek találom, és nagyon másnak találom őket, mint akár minket, akik mi voltunk. Nem volt az olyan régen, de mégis egy egész más típusú generációt látok. Pusztán azért, mert egész más kulturális háttérországból érkeznek ők, mások az ő ideáik erről az egészről, ők nem tudják megfogalmazni tulajdonképpen, hogy miért akarnak színészek lenni. Tehát mi 20 év, nem tudom, mikor volt az 95-ben, mi 20 évvel ezelőtt meg annyi Platonov és Hamletként jöttünk-mentünk a folyosókon. Nagyon sok önjelölt, óriási művész. Ez természetesen nagyon tréfás dolog. De ma ezt nem lehet érezni, és ma ha azt mondod egy esetleg már fölvett embernek, hogy Trepjov, akkor körülbelül annyit fog föl belőle, hogy ez egy valószínűleg egy orosz név. Tisztelet természetesen a kivételnek, de mi, akik jelentkeztünk színésznek, vagy színésznek akartunk lenni, mi ettük, faltuk a színházi világot, faltuk a drámákat, faltuk ezt az egész kultúrát, amiből ez a dolog kinőtt akkoriban, vagy ennek az alapjait legalább. Ma az ő mintái, és a mintáink azok esetleg más színészek voltak, nemzetközileg, vagy magyar vonatkozás, most teljesen mindegy. Az ő mintáik egészen mások, ők a Family Guy, South Park vonalon szocializálódtak, és különféle vicces sorozatokon, amelyek egyenként mind, most csak a nívósakról beszélünk, amik egyenként nagyon karcos és nagyon fonák és nagyon éles világlátástról beszélnek folyamatos kritikával. A Monty Python az már nagy, az ilyen öreg klasszikus dolog, tehát az már nem is mindenkinek van meg. De csupa olyan dolgot istenítenek, ami fonák és kritikus. És cinikus. Tehát a mintáik azok ezek.
Azon tűnődtem, hogy lehet, hogyha tudná, hogy ki az a Treplieff, vagy mi a igen. darab, akkor sem olyan fajta színházat akarna
akkor
csinálni.
Sem, tehát,
hogy más
nem azért nem tudja, igen. mert kimaradt neki, hanem mert ha valaha látta, vagy hallott róla, akkor nem fogta meg. Talán, mm-hmm. azt hiszem. És látom a dolgokat, amikért ők rajonganak, és azok már teljesen mások, mint amikért mi 20 évvel ezelőtt rajongtunk. Nem tudom pontosan, hogy miért van ez így. És mondok, rögtön, ha bármit mondok, rögtön a fonákját fogják meg. Nagyon érdekes. Rögtön.
Tehát még idealizmus nincs is bennük már?
Idealizmus nyomokban sincs.
Nyomokban sem tartalmaznak idealizmust.
Nem feltétlenül hasznos az idealizmus, de azért így az elején nem ártana egy kicsi talán.
Még egyet akartam idézni 2001-ből, ez Istenem. A évszámadó, de ezt nem te mondtad, ezt a Spiro írta. Oh. Spiro György írta, aki pont arról írt valami eszészerű cikket, hogy mennyire megváltozott, tehát hogy a nagy színészek már nincsenek, azért most a Darvas Iván kapcsán éppen, tehát igen. hogy ezt ma már ne várjuk senkitől, hogy Darvas Ivánt lát benned, vagy bárki másban. És hogy megváltozott a közönség is, minden alapvetően megváltozott, de pont téged emleget, azt írta, hogy nem mintha a legfiatalabbak között ne lennének a nagyságnak várományosai, hogy ne volnának, minden nemzedékben nagyjából azonos a tehetségek és a féltehetségek aránya. Áldom a sorsot, vagy inkább Békés Andrást, amiért az egyik bábosztállyal megcsinálta a Főiskolán Kvartett című darabomat, meg a Honderőt, ezekben tűnt fel Kocsis Gergely, akinek egészen kivételesen mély emberi képességei vannak. Nagyon nagy színész lehet belőle. Más fiatalok nevét is említhetném, de nem említi a futottak mély kategóriát. Tehát, hogy valahol ezt nagyon hamar beléd látták, és neki ezt módjában volt látni, pláne, hogy Spirót játszottatok. És pont itt volt, találkoztunk a bemutatón a Fényevőkön, de azt mondta, hogy ez egy rossz darab, mondta ő, igen, erről a Gorkiról. Tehát, hogy azért neked megjósolták, hogy te még leszel nagy színész, és én is azt gondolom, hogy ma is vannak nagy színészek, és még lesznek is, csak a hatáskörük sokkal szűkebb. Igen. Tehát a nagy színészeket ma már csak azok a kivételezettek ismerik, akik szemmel tartják akik ezt a világot, ahol a nagy színészek őket. Megmutatkoznak, igen. a színházban. Igen. Igen, úgyhogy az aluljáróban. Na most egyébként ez az évadod megint erősnek tűnik, most Godóra Várvát kezdtél próbálni, jól gondolom?
Holnap kezdjük el.
Ez megint egy nagyon szép feladat, Zsámbiki Gábornál.
Igen.
Te melyik leszel a kettőből?
Én
hogy
a
is van ez?
Valadimir
és az Elek. Leszek,
és az Elek Feri lesz az Esztragon, a Kulka János lesz a Podzó, és a Laki a Keresztes Tamás lesz.
Akkor ezt most megint izgalommal úgy érzed, hogy nagyon. Kaptál egy... Nagyszerű feladatot, hát nézd, Zsámbéki
Gábornál. Például, ha amikor már tudtam, hogy színész akarok lenni, akkor mondjuk ezt így mondták volna, hogy a Godót majd én a Katonában, a Zsámbéki rendezésében egyáltalán nekiállhatok, akkor azt nem hittem volna, mert nagyon megtalál, mert személy szerint nagyon-nagyon-nagyon imádom ezt a darabot. Nagyon-nagyon szeretem. Ez még semmiféle előnyt nem jelent, sőt, az is lehet, hogy hátrány, de nagyon-nagyon nagy izgalommal várom ezt, hogy ez ebből mi lesz természetesen.
Még valamire fel tudod hívni a figyelmünket, hogy mi várható tőled mostanában? Például
tőlem.
Most volt, igen, a televízióban volt egy, sajnos pont nem maradtam róla, mert ugye éjfélkor adják az ilyesmit, tehát ugye a Rajzoló című film, arról olvastam, hogy neked ez egy, azt hiszem, hogy az év vagy két év egyetlen tévéjáték termésében játszottál el egy főszerepet a Rajzoló címmel.
Nem tudom, hogy hány tévéjáték, azért tudok, még most szépen föl fognak bukkanni egy pár, mert azért
most jönnek
jó pár
majd?
Forgott a nyáron. De az egyik, az nagyon jó volt. Hát ez nem tudom, hogy még lesz-e műsoron, a rajzolót majd nézzék meg, hogyha szembe jön.
Én úgy azt gondolom, hogy ha így egyet megcsinálnak, akkor utána azt évekig ismétlük, hát igen, és ebben bízhatunk.
Szóval biztos elő fog még fordulni. Vagy nem tudom, biztos fönn van valahol a neten is. Nézzék meg, mert jó kis magyar tévéfilm szerintem. A dacárának, hogy minden kockán engem lehet majd látni rajta. De attól még jó.
Jó, rajzolsz egyébként, ha már?
Én? Ja, hát el tudom adni, hogy tudok rajzolni. Tehát nem jelentett problémát néhány felvételen, ahol a kezem látszik, hogy mondjuk egy szemnek a közepébe oda nyomjak egy pontot.
Jó, hát akkor az időnk az nagyjából lejárt. Akkor én majd itt szépen csendben magamban kívánom, megfigyelem.
Jó, köszi.
Kocsis Gergely volt ma a vendégem. Az Ahol hely van színházi belépő című műsort hallották. Elköszönök, Stuber Andrea vagyok. Hallgassanak bennünket a jövő héten is. Viszont hallásra.